Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robertnál vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A műsor előző részében Hujit Fritzko kollégám már beszélt ruandai látogatásáról. Az kétségtelen, hogy ez az ország egy darabig biztos nem lesz turista paradicsom. A hutuk és a tuszik ugyanis brutális harcokat vívnak egymással. A két népcsoport közti ellentét még az első világháborút követően alakult ki. 1959-ben aztán a hutuk megbuktatták az akkori tuszi királyt, majd az évek alatt rendszeresek voltak a zavargások. 1962-ben sikerült kivívnia az országnak a függetlenséget, és hutu többségű kormány került hatalomra. Mivel a tuszik jogait folyamatos településeiket támadták, ezt nem tűrték tétlenül, ők is megtámadták a hutu településeket. Ahogy a történelem során már oly sokszor előfordult, háború szült, mely során több ezer tuszit lemészároltak, és 150 ezer lakos átmenekült a szomszédos Ugandába és Burundiba. A 80-as évekre már úgy tűnt, hogy a két törzs végre megbékél egymással, a zavargások csendesedtek, míg nem az egykori menet gyermekeiből felnőtt egy lázadó radikális generáció, elszánták magukat, és 1990. októberében egy kisebb hadsereg az ugandai bázisról elindulva támadást indított. Miután a hutukat támadták meg, ezért Európa a hutuk serege mellé állt és ellentámadással válaszoltak. A harcok hol elcsitultak, hol újra kezdődtek. A 90-es évek közepére teljesen elfajultak, ami oda vezetett, hogy 1994-ben a hutuk 3-4 hónap alatt 1 millió ruandai lakoltak le, és több mint 3 millió tuszi menekült a környező országokba. Még hónapokig tartottak a harcok, mire az ENSZ csapatokat küldött az országba, és ez nem jelentette akkor sem azt, hogy béke lett volna az országban, ugyanis kisebb-nagyobb összecsapások még manapság is zajlanak, főleg az ország északnyugati területein. Ruanda nem nagy ország, területe mintegy negyede Magyarországénak. Ekkora helyen él több mint 8 millió ember. Olyan betegségek, mint a malária, kolera, lepra, álomkór és az éc szinte természetesek ebben az országban. Ennek ellenére vannak turisták, hiszen a nemzeti parkok csodásak. A repülőn érkezve hegyekkel, tavakkal, folyókkal tarkított kép fogadja a látogatót, de hamarosan tűnnek a hatalmas szavannák is. Ruandát az ezer hegy országának hívják, de olvastam már olyat is, hogy Afrika Svájca. Nem véletlenül, ugyan nem annyira biztonságos és korántsem annyira tiszta a hely, viszont tényleg fantasztikusak, svájci szintűek a hegyek. A kihalás szélén álló hegyi gorillák fele is a ruandai hegységben található, a helyiek külön gorillanéző túrákat szerveznek. A szafarira kiéhezett turisták oroszlánokat, elefántokat, vízilovakat láthatnak. Ruandában még a mobiltelefon is működik, a nagyobb szállodákban SIM-kártyát is vehetnek a helyi szolgáltatóhoz a turisták. A fővárosban, Kigaliban pedig internet kávézó is található. Ruanda korábban belga gyarmat volt, ezért a legkönnyebben brüsszeli átszállással lehet megközelíteni.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Államcsínyek, katonai diktatúrák, állandó harcok, egyenlítői Gínáról beszélhetünk. Elmúlt 30 éve nem volt túl szívderítő ennek az afrikai országnak. Az egyenlítőn fekszik, ugye a nevéből is kiderül, egyenlítői Gína, Afrika nyugati részén. A köztársaság teljhatalmú elnökét még egyszer azzal is megvádolta a külföldre menekült politikusokból verbúválódott emigráns kormány, hogy a politikai ellenfeleit megsütteti és a testükből fogyaszt. Nyilván, hogy ebben volt-e, van-e igazság, azt csak a helybeliek tudják, de az biztos. A turisták úgy érzik, ha egyenlítői Gínában járnak, mintha kiléptek volna a civilizáció kereteiből. Lakók iszonyúan szegények, és többségük nem tud sem írni, sem olvasni. Előznek viszont a Kalasnyikov géppisztolytnél jóval egyszerű fegyvereket is. Az állandó harcok miatt a 70-es évek végén a lakosság egyharmada elmenekült az országból. Az itt maradottak többsége a mezőgazdaságból él meglehetősen nehezen. Egyenlítői Gína a lakói gyakran éheznek, előfordulnak járványok is. Lenne ugyanakkor lehetőség a kibontakozásra, a tengeri területeken ugyanis nagy mennyiségű olajat találtak. A kiaknázás azonban nehezen hat az állandó területi viták és belpolitikai viszályok harcok miatt. Egyenlítői Gína a két egymástól elkülönő részből áll. A szárazföldi terület nagy része a mai napig áthatolhatatlan dzsungel. De a köztársasághoz tartozik a kontinens partjától 40 kilométerre fekvő Bioko-sziget is. Egyenlítői Gína a népessége félmillió körüli. A családokban nagyon sok gyermek születik, fogamzásgátlás nincs, az éhínség és a gyakori harcok miatt mégsem nő rohamosan a népesség. Azoknak érdemes ide látogatni, akik szeretik a kalandokat és az érintetlen területeket. Malabó a főváros, ahol még szállodát is találunk. Az ország két nagyobb bankfiókjában pedig lehet még pénzt is váltani, sőt autót is bérelhetünk. A kocsit azonban keveset tudják használni majd a turisták, hiszen utak az országban jószerivel nincsenek. Már a helybeliek azért szágoldoznak a járműveikkel szinte minden ösvényen, képesek végig rohanni. Aszfaltozott út azonban csak egy rövid szakaszon található, az elnök szülőfalujától vezet aszfaltos út az elnök kedvenc településéig. Egyenlítőig innen a tengerpartja teljességgel érintetlen és nagyon szép. Kiszolgáló létesítmények jószerivel nincsenek, úgyhogy csak annyit tehetünk, hogy gyönyörködünk az óceán hullámaiban. A lakott településeken a csekély számú turistának pálmasört és malambát kínálnak. A malamba cukornádból készült helyal, és hogyha valaki egyszer megkóstolja, akkor garantáltan soha nem felejti el az ízét.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Az afrikai kontinens nyugati részén fekvő Togo a vudu hazája. Itt készítettek először a történelem során viaszszobroskákat, és komolyan hittek abban, hogy ha beleszúrnak a bábú lábába egy tűt, akkor az áldozatnak ugyanúgy fáj. A varázslók állítólag a mai napig tudnak gyíkvér, kakasvér, titkos növények és más összetevők segítségével olyan italt készíteni, amitől a megitatott íve megáll, és az illető teljesen halottnak tűnik, pedig nem hal meg. Mivel Afrikában az ilyen esetek után az áldozatot azonnal eltemetik, régen állítólag a varázslók kiásták a leállt szívű emberek tetemét, majd újraindították nagyon hamar az életfunkciókat. A szívműködés egyenetlen volt, amiatt azonban olyan agykárosodása lett a szerencsétlennek, hogy az áldozat ezután már nem tudott normálisan gondolkodni, a tudatát vesztett embert aztán a varázslók a földjeiken dolgoztatták. Hogy erre képesek voltak a törzsi varázslók, azon a tudósok vitatkoznak, de az kétségtelen, hogy a zombik legendája innen ered. Togóból került át a Voodoo Haiti szigetére, az ugye Közép-Amerikában van, manapság már itt a legnépszerűbb, aztán az egész amerikai kontinensen, az Egyesült Államok területén is sokan ismerik, használják, hisznek benne. Togó piacain megtaláljuk a tradicionális gyógyításhoz szükséges szereket, szárított állati szerveket és egyéb állati varázseszközöket. A Togó-tó északi partján fekszik Togoville, amelynek legnagyobb látványossága a főnök háza. Togó fővárosa Lomé, ahol strandokat is találnak a turisták, a fürdéskor azonban vigyázni kell az áramlások miatt. Az ide látogatók arra készüljenek, hogy sok helye a homokot használ a vécének. A Robinson strandot viszont kizárólag a turistáknak tartják fenn, úgyhogy ide érdemes ellátogatni. Togóban minibusszal és autóval lehet közlekedni, a mellékutak szörnyűek, a főutak viszont betonozottak. Leginkább a nemzeti parkok fantasztikus állat- és növényvilágát érdemes megcsodálni, de fel kell készülni arra, hogy előfordul malária, álomkór, lepra és gyakoriak a mérges kígyók is.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Namíbia a német sivatagi harcosok országa, ezt olvastam az egyik prospektusban, és amikor megláttam az utcaneveket, akkor valóban meglepődtem. Találhattam a Hofmeierstrasse-n, és megnézhettem a neogótikus Krisztuskirchét, felkeresettem Lüderitz városát a sivatag szélén. Az óriási vadvilággal rendelkező Namíbia ugyanis korábban német gyarmat volt, a helynevek része azóta is megmaradt. Néhány település, például Lüderitz, a mai napig úgy néz ki, mint egy német városka. Van kávéház, luteránus templom, akár Brandenburgban is járhatnánk, egyedül a Fóka rezervátum töri meg az illúziót. Korábban itt volt a gyémánhányászat egyik központja, nem messze innen a mai napig kitermelik a drága köveket. Namíbia a vadászok paradicsoma. Harvút, elefántot, oroszlánt, bivajt és gepárdot egyaránt lőhetnek a vendégek. Nagyjából 1,5 millió forintnak megfelelő összegért lehet elefántot elejteni, az oroszlán és a leopárd kilövése olcsóbb. Gepárdra átszámítva már 400 000 forintért lehet vadászni, ehhez persze hozzájön a trófea kikészítése. Ha valaki sajnálja az állatokat, és inkább csak fotózni szeretné őket, akkor valamelyik itatóhely környékén érdemes leskelődni. Az Etosha Nemzeti Park a világ egyik legjobb vadfigyelőhelye. A zsiráftól a varacskos disznón át mindent láthatunk itt, az antilopok közül a kudu és a nyala a legszebb. A Kalahári sivatag lakói a busmanok, akik a legrejtettebb területeken is megtalálják a vízforrást, és a mai napig őrzik hagyományaikat. A Nana népcsoport tüskés dinnyefélét fogyaszt, a narát, amelynek betakarítása népünnepé, ugyanis ennek köszönhetik, hogy meg tudnak élni a sivatagban. A Herero emberei ugyanakkor a németekkel vívott csatákra és az ott megölt vezéreikre emlékeznek ünnepségeiken. Ha valaki tengerpartra vágyik, Namíbiában azt is megtalálja, a legizgalmasabb a Csontváz part. Itt egykor nagy harcok voltak, ma már a turisták békésen fürödhetnek. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Riádot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!